mikrofonot Csajcsilla vizsgálóról beszéltem, említettem, hogy Kalocsa felemelkedő város volt. Ez a kezdetre valóban érvényes is volt. Kalocsa fejlődése a századforduló körül azonban megtorpant. Gyermekkorom földrajzába csak a paprikát és a népviseletet tanultuk Kalocsáról, de éppen abban a korban Budapest fejlődése a vidékre árnyat borított. Az ipar és a tudomány is mind a fővárosba tömörült. Fényi Gyula munkássága különösen kontrasztként ad. Fényi egy közepes méretű, lehanyatlóban lévő vidéki mezővárosban tevékenykedett. Kalocsa még a Budapesttel szemben háttérbe szoruló, de mégis tudományos múlttal dicsekvő városokhoz képest is szerény szellemi hagyományokkal rendelkezett. Budapest fejlődése a vidéki struktúrák meggyengülésével, széttöredezésével és az egyházak és a vallás háttérbe szorulásával jár. A századforduló Budapestjét haladó szabad elvű szellemiség jellemezte. Az akkori Magyarország szellemi teljesítményei liberális környezetben születtek meg. Fényi Gyula munkája azért is figyelmet érdemel, mert konzervatív vallásos intézményi környezetben tevékenykedett, és mégis a korszak kiemelkedő magyar természettudósává vált. Fényi a századfordulón egy lehanyatlóban lévő vidéki mezővárosban konzervatív intézményi feltételek között jelentős természettudományos eredményeket ért el. Akkor a haladó liberális szellemű Budapest már egyoldalúan az ország kulturális centrumává vált. Ekkor kezdi pályafutását a későbbi Nobel-díjas Hevesi György. Ekkor kapják meg egész életükre szóló indításukat a fiatalok, akik később a század neves fizikusaiként válnak világszárta ismerté. Wigner Jenő, Szilárd Leó, Neumann János, Gábor Dénes, Teller Ede. De ez Prohászka és Banga Béla kora is. A természettudós Fényi teljesítménye ugyancsak ehhez az időhöz kapcsolódik. Fényi munkássága ellentétként tűnik elénk korán a kulturális háttér előtt. Mégis Fényi munkája szerves része a korszak magyar szellemi életének, hiszen Fényi tudományos tevékenysége, Fényi vidékiessége és jezsuita volta ellenére a magyar természettudomány történetének része. Egyúttal a magyar kultúra történetének figyelmet érdemlő vonása is. A francia felvilágosodás óta tanítják, hogy az egyház és a természettudomány szemben állnak egymással. A vallásos kutatók csak meggyőződésüket háttérbe szorítva lehetnek eredményesek a tudományba. Ez a mítosz a 19. században erős volt, de ma is tovább élt. Olvastam Dunkin a Vakórásmester című könyvét és Stephen Hawking az Idő rövid története című művét. Mindezek ellenére a tudomány és a vallás ellentéte nem szükségszerű. Fényi a jezsuita rendhez tartozott és mélyen vallásos volt. A csillagvizsgáló alapításának tárva Hajnad Lajos bíboros érsekről származott. Ő széles látókörű, a természettudományban képzett főnemes volt. Tevékenységével Széchenyi István reformkori hagyományát folytatta. Az érsek kiváló botanikus. Természettudományok iránti érdeklődése vezette az alapításhoz. A csillagvizsgáló háttere a katolikus egyház és a jezsuita rend. hajnad a csillagvizsgálat magánvagyonából támogatta. Tudománypártoló tevékenysége elképzelhetetlen a katolikus egyházban elfoglalt hálya nélkül. Az alapításkor a háttérben ott állt a katolikus egyház. A 19. század végén Kalocsa nem csupán egy jelentőségét elveszítő mezőváros, hanem érseki központ is. Természetesen ez még nem ok, hogy tudományos központtá váljon. Mégis megpróbálta Kalocsa, hogy a szellem és a lélek városává váljon. A városa törekvéséhez illett a csillagvizsgáló alapítása, mint hogy Hajnal elődeinek a törekvése is, amikor a jezsuita rendet Kalocsán letelepítették. A jezsuita rend törekedett arra, hogy a kevésbé fejlődő vidéken, a perifériákon is jelen legyen. Nem volt véletlen, hogy Magyarországra 1853-ban visszatérő jezsuiták egyik rendházukat és iskolájukat éppen Kalocsán hozták létre 1860-ban. A csillagvizsgáló működhetett volna függetlenül a jezsuita gimnáziumtól is. De mikor a jezsuita intézményhálózat fogadta be a csillagvizsgálót, ebben a keretben vált Európa híres napkutató intézetévé. A szerzetes rendek szemléletmódjának csak tévesen lehet tudományellenességet tulajdonítani. A jezsuita szellemiség nem akadályozta, hanem segítette, hogy a csillagvizsgáló ne maradjon egy középiskolai természettan szertár, hanem váljon valódi tudományos centrummá. A jezsuita rend megalapítása után néhány évtized alatt a keresztény világ legbefolyásosabb, legaktívabb iskola hálózatában leginkább elismert rendé vált. A rend csodálatát és sokat gyűlöletét magának mondhatta. Sokan találgatják sikerének titkát. Sikereinek magyarázata nem annyira a szervezetben, hanem szellemiségben található. A jezsuiták szellemiségének fontos részét képezte a természettudományok iránti fogékonyság. A jezsuiták képviselték a pedagógia élharcosait. Az egyház ügyének fölindítése elképzelhetetlen a tudományos ismeretek felhasználása nélkül. A jezsuiták nem elégedtek meg a hét szabad művészet középkori beállítottságával. Szerep jutott itt a matematikai feladatok megoldásának. A matematika elválaszthatatlan a csillagászattól és a fizikától. A rend nemzetek feletti szervezete egyedülállóként megteremtette a modern tudományos munka alapfeltételét, az eredmények széles körű cseréjét. Nem a világtól elszigetelve működtek, hanem tanulóikon keresztül belekapcsolódtak a mindennapi életbe, de mindig megőrizték a kívülállás rálátását. Mikor a műholdak feltérképezték a teljes holdat, Fényi Gyulát is felvették a Hold Atlasz neveik közé. Elméletileg lehetett volna Kalocsai csillagvizsgáló eredményeit nélküle is elérni. Ennek ellenére világos, hogy a jezsuita csillagra felvétele a rendprogramjában kedvező volt a kutatásba. A tények segítettek, hogy a Kalocsai csillagra szerényebb műszerei ellenére színvonalas kutatási intézményé váljon. A jezsuita rend által a Kalocsai csillagvizsgáló egy nemzetközi természettudományos intézményhálózat tagjává vált. Beleilleszkedve a jezsuita intézményrendszerbe, megszűnt a földrajz és a politikai vidékiessége. Fényiről a magyar tudományos élet csak nemzetközi elismerése után vett tudomást. Fényi a magyar elismerés késése ellenére nemzetközileg rangos kutatóvá vált. A magyar tudomány előtt a kalocsai csillagda jelentéktelen volt. A csillagda első vezetőjévé a csillagászati spektrográfia területén kiemelkedő Carl von Braunt nevezték ki. Braun akkor már idős ember volt. Egy fennmaradt levél szerint többet foglalkozott a kedvezményes fürdőbelépő jegyével, mint a csillagászati kutatásokkal. Mégis az ő érdeme, hogy a kor élvonala csillagászatát vittek a locsára. Ezért a csillagda a szerény optika ellenére a napkutatásban megtalálta azt a programot, amelyben eredményesen működhetett. A kutatás a jezsuita természettudományos hagyomány része lett. A jezsuita szellemiség ösztönözte a csillagda munkatársait, hogy szerény körülmények között csúcsteljesítményt hozzanak létre. A napkutatás szerencsésnek bizonyult, hiszen nagy jezsuita elődök működtek a téren. Fényi nem csak a jezsuita hagyományból merített, hanem ő maga is részesévé vált a hagyománynak. A mai csillagászat a jezsuita Scheinernek köszönheti, hogy adatai vannak a 3 évszázaddal ezelőtti naptevékenységről. A nap a 20. században kezdődő fényképezése csak azt folytatta, amit a jezsuita Fényi hagyott utódaira. Fényi természettudományos hagyatékával így egyesül a magyar, a jezsuita és az egyetemes természettudomány. A többi intézetek nem érték el azt az adatgazdaságot, ami Fényi rajzainak sajátja volt. Lehetséges, hogy más körülmények közötti színvonalat csillagászat alakulhatott volna ki Kalocsán. Más dolog a lehetséges, és más kérdés a történelmi tény. A kedvező körülmények még nem okok, amelyből bármi szükségszerűen következne. A sikernek elengedhetetlen követelmény a kutató személye. Mikor Fényi átvette a kalocsai csillagdát, műszerek és a velük kutatási feltételek adottak voltak. Hajnalbérsek alapítványával és a jezsuita gimnáziummal a csillagda működése biztosítva volt. A jezsuita természettudományi sott ért már Fényi megérkezésekor Kalocsán. Mindebből nem következik, hogy szükségszerűen a nemzetközi eredmények szülessenek. A kedvező körülmények keveset jelentenek, ha nincsenek kutató személyek, akik a körülményeket kamatoztatják. Szükséges az ember, aki a feltételek között megvalósítja önmagát, aki más és több volt, mint a többi kiváló tudóstárs. Ennek nélkülözhetetlen eleme Fényi Gyula személyisége. Fényi 1845-ben született Sopronban. Szüleit korán elvesztette. 8 éves volt, amikor édesapja elhunyt, és 4 évvel később édesanyja is meghalt. Fényi a Soproni Bencés gimnáziumban kiváló eredménnyel végezte a tanulmányait. Érettségi után súlyos tüdőgyulladást kapott. A gyógyulás hatására döntött, hogy szerzetes lesz. A jezsuita rend akkori magyarországi központja Nagyszombat volt. Fényi is itt az itteni ugyancázba kezdi próbaidejét 1864 őszén, 19 éves korában. A képzés 3 területe a teológia, bölcsészettudományok és a természettudományok. A jezsuita rendhez való elkötelezettség nem csak a vallás és a hit, hanem egyúttal a tudományok iránti elkötelezettséget is jelentette. Fényi műveltsége magában foglalta a klasszikus műveltséget és teológiát, a matematikát és a fizikát is. Az adatképzés után következik a tanítási gyakorlat, majd a teológiai tanulmányok. Fényi 3 éven át bölcseletet, matematikát és fizikát tanult Nagyszombatban. Ezután a Kalocsai gimnáziumban teljesíti a 3 éves tanítási gyakorlatot. Teológiai tanulmányait az Innsbrucki Egyetemen végezte. 1877-ben szentelték pappá. Az egyetem után 2 évig Kalocsán tevékenykedik, a Hajnal Obszervatórium első igazgatójának, Braun Károlynak segédjeként. Majd a Rendpozsonyi Főiskolájában tanárként eltöltött 3 év után 1885 őszén visszakerült Kalocsára. Átveszi az Obszervatórium igazgatóságát és megkezdi tudományos pályafutását. Az egyházi rendhez való csatlakozás számos olyan lemondással jár, amely a személyes élet súlyos korlátozásának tűnik. Ám a szerzetesség nem jelenti, hogy a szerzetes nem tudja önmagát megvalósítani. A csatlakozás a jezsuita rendhez a hiten és az egyház iránti elkötelezettségen túl Fényi esetében is lehetett bizonyos beállítottságok és ambíciók. A tanári pálya iránti elvárások megvalósításához a rendkiváló intézmény és szellemi kereteket biztosított. De a jezsuita rendnek van még egy sajátossága, amely által az egyház szolgálat keretében kiváló lehetőségeket nyújtott. A rend szervezetével, iskoláival az egész világot átfogja, és aki a rend tagságát választotta, esélyes lehetett, hogy a rendi küldetésének teljesítése során messze tájakra, vidékekre is eljuthat. Ott taníthat a már meglévő iskolába, vagy új iskolákat hozhat létre, és tudományos kutatásokat végezhet. Fényit az Obszervatórium igazgatói állására előjárói emelték anélkül, hogy ő azt kereste volna. Azzal az eleven hittel fogadt el az isteni gondviseléstől, amely őt egész életében jellemezte. Feláldozta a régi vágyát, hogy tehetségeit és tudását a külföldi missziókban a halhatatlan lelkek szolgálatába állítsa. Fényi pályafutását eredetileg nem egy vidéki gimnázium tanáraként képzelt el, vagy mint megfigyeléseket végző természettudós, hanem a messze tájak hitérdő tanár misszionárusaként. Ez az elképzelés a jezsuita rendben több volt, mint merő illúzió. A távoli küldetések a rendben belül természetesek voltak, és Fényi több pályatársa is részesült bennük. Fényi vágyai törekvései ellenére Kalocsára került. A külföldi missziók elmaradása felett érzett csalódása érzetével vett át az igazgatói hivatalt. Kalocsa akkor vidéki mezővárosként sem Innsbruckkal, sem Pozsonnyal nem vetélkedhetett. A Kalocsai gimnázium sem versenyezhetett a jezsuiták nagyszombati központjával. Kalocsa csupán a rend egyik végvára volt, amely ugyan fontos szerepet játszott. De a kalocsai kinevezés nem állt pályafutásokat tervező fiatal jezsuiták érdeklődésének középpontjába. Mindennek ellenére Fényi számára kezdettől fogva kedves, szeretetre méltó város volt Kalocsa. De bizonyos, hogy a kalocsai pályafutás nem helyettesíthette a megálmodott misszionárisi feladatokat. Fényi elkötelezettsége következtében odaadással igyekezett a rendet szolgálni a neki kijelölt keretek között. Ha le is kellett mondani az izgalmas világot jelentő misszióról, mégis Kalocsa az egész világ egészére nyíló ablak lehetőségét kínálta fel. Ez az átlag emberek számára lehangolóan jelenhet meg, két csillagászati kupola egy poros magyar kisváros gimnáziumi épületén, két közepes minőség és kapacitású távcsővel. A kalocsai kupolák a távcsövekkel fényit mégiscsak eljuttatták a világba, írásai, gondolatai a legkülönbözőbb nyelveken és országokban jelentek meg, váltak az egyetemi csillagásztörténet integráns részévé. Fényi egyéniségének fontos összetevője, mély vallásossága és a rendel való adonulása. A mozzanatoknak szerepük volt tudományos eredményességében is, de az is nyilvánvaló, hogy a vallásossággal és a rendi hivatástudattal nem magyarázható meg minden, hiszen Fényi előtt, Fényivel és Fényi után más hívő jezsuiták is dolgoztak itt. Még Braun felkészű csillagász volt, akinek szerepe volt abban, hogy a nemzetközileg is jelentős megfigyelésre alkalmat csillagba kerüljön a kalocsai gimnáziumba, Fényinek nem volt csillagászati képzettsége. A kalocsai csillagda nemzetközileg jelentős korszaka azonban mégis Fényihez kapcsolódik. Nem a tudományos előélettel rendelkező ugyancsak jezsuita Braun, hanem a kifejezetten tudományos és különösen csillagászati ambíciókat nem tápláló Fényi valósította meg a csillagda által nyújtott lehetőséget. Mint minden ember, úgy minden szerzetes személye is örökre megfejthetetlen titok. Minden tudományos teljesítmény létrejöttében is van valami megfejthetetlen, örökre titokzatos, és ennek így kell lenni Fényi esetében is. Ha érintetlenül hagyjuk ezt a titkot, akkor válik a Fényi jelenség meglepő volta érthetővé. A Fényi jelenség mindig hordozni fog magába valami titokzatos, megfejthetetlen összetevőt.